A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 345. dicséretnek az első három versszakát. Így kezdődik a dicséret: Im nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked a lassan teljes egészében mögöttünk álló böjti időszakért, és azért a csodáért, hogy évezredek távlatából is üzenetet szólhat hozzánk, és most is a böjtünkben, igédre figyelésünkben a nagy hét drámai eseményeit olvashatjuk, elmondhatjuk egymásnak, ezekről gondolkodhatunk, imádkozhatunk, és ezáltal formálod életünket. Kérünk, hogy erősíts meg minket most, amikor érezzük, hogy mennyire méltatlanok vagyunk ahhoz, hogy az üres sírhoz megérkezzünk. Hiszen láthatjuk a héten Krisztusunk tanításai, cselekedetei, szenvedése és halála által, hogy kik vagyunk mi. Amikor tükröt tartasz elénk, lelepleződnek tetteink, lelki ismeretünk, túlzott magabiztosságunk, vélekedéseink és meggyőződéseink. Te tudod jól, hogy mennyi kérdésünk van hozzád, és azt is tudod, hogy mennyi mindenért szorongunk ebben az életben. Ismersz minket, és látod, hogy az ünnepünk annak minden szépsége és bátorítása mellett is mennyire meg tud fakulni, ha megfeledkezünk arról, hogy nálad van a szabadulás ereje, azokból a helyzetekből, amelyek nyomasztanak minket mostanában. Csodálattal gondolunk arra, hogy te nem elveted ezeket az emberi tényezőket, és nem azt kéred tőlünk, hogy mindent hagyjunk hátra, és a problémáinkat majd csak az ünnep végeztével vegyük elő, hanem arra bátorítasz, hogy ezeket vigyük eléd. Minden megkötözöttségünkkel együtt járuljunk hozzád, és engedjük neked, hogy formálj minket. Várjuk szent lelked újjászülő erejét. az ige hirdetésére és annak hallgatására készülve a 338. dicséret első versét énekeljük. Lelki próbáimban Jézus, légy velem! Istennek azt az igéjét olvasom, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni szeretném a gyülekezetben. Ez az ige megvan írva a Márk szerinti evangélium 15. fejezetében, annak is az első 19 versében eképpen. Korán reggel azonnal határozatot hoztak a főpapok a vénekkel és az írástudókkal együtt, vagyis az egész nagy tanács. Azután Jézust megkötözve elvitték és átadták Pilátusnak. Pilátus pedig megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Ő így válaszolt neki, te mondod. A főpapok hevesen vádolták őt. Pilátus ismét megkérdezte tőle, nem felelsz semmit? Nézd, mennyire vádolnak. Jézus pedig többé semmit sem válaszolt, ezért Pilátus elcsodálkozott. Ünnepenként pedig szabadon szokott bocsátani nekik egy foglyot, akit kértek. Volt akkor egy Barabás nevű fogoly a lázadók között, akik a lázadás idején gyilkosságot követtek el. A sokaság tehát, felmenve Pilátus elé, kérte, hogy tegyen eleget a szokásnak. Pilátus pedig megkérdezte tőlük, akarjátok, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Mert tudta, hogy irigységből szolgáltatták ki Jézust a főpapok. A főpapok azonban felbújtották a sokaságot, hogy inkább Barabás elbocsátását követeljék. Pilátus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Mit tegyek akkor azzal, akit a zsidók királyának mondotok? Azok ismét felkiáltottak. Feszítsd meg! Pilátus megkérdezte tőlük, de mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltottak. Feszítsd meg! Pilátus pedig, minthogy a sokaság kedvére akart tenni, szabadon bocsátotta nekik Barabást. Jézust pedig megostoroztatta és átadta, hogy megfeszítsék. A katonák bevitték őt a palotába, azaz a helytartóságra, és összehívták az egész őrséget. Bíbor színű köpenyt adtak rá, és tövisből font koronát tettek a fejére, és elkezdték köszönteni. Üdvözlégy zsidók királya! Nátszállal verték a fejét, leköbdösték és térthajtással hódoltak előtte. Ünneplő és ünnepre készülő gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, azt hiszem, hogy amikor az evangéliumokban Jézus perének a végéhez érkezünk, akkor mindig csak döbbenettel tudunk megállni, és a szavunk is elakad, és csak azt tudjuk kérdezni, hogy miért és hogyan. Miért kellett egyáltalán idáig eljutnia ennek a meghallgatásnak, és ha már idáig eljutott Jézus pere, akkor hogyan lehetett ebben a felkínált választásban Jézus helyett Barabást választani azoknak, akiknek ott volt a lehetőségük arra, hogy még egyszer ott utoljára jóvá tegyék azt, amit addig elrontottak. Jézus perében, kihallgatásában az ember egyik legnagyobb kérdése és örök dilemmája jelenik meg, mégpedig az, amikor ugyan szükségünk van az igazságra, és úgy nagyon mélyen bennünk van az igazság iránti szomjúság a lelkünkben, az egész életünkben, de amikor előttünk vannak a választási lehetőségek és az igazán komoly döntési helyzetek, akkor vajon hogyan tudjuk megállapítani, hogy mi az igazság, és mi a hamisság, és hol húzódik a kettő között a határ. hogy lássuk meg és válasszuk külön az Isten akaratát a nagyon sokféle más lehetőség közül. És ez alapján, az ige alapján keressük meg a válaszokat erre a kérdésre, mégpedig úgy, hogy előbb megnézzük azt, hogy hogyan csorbította az igazságot először Pilátus, majd pedig Barabás, és végül az egész nép. És végül, de nyilvánvalóan nem utolsó sorban, hogyan mutatta meg nekünk Krisztus még ebben a helyzetben is azt, hogy mi az Isten szerinti igazság. Azt olvassuk ennek a történetnek az elején, hogy Pilátus egy döntéshelyzetbe kerül, és neki kell megmondania azt, hogy mi legyen Jézussal. Az evangéliumi beszámolókból kitűnik az, hogy Pilátus nem tartotta Jézust bűnösnek, és tulajdonképpen ő nem is tudott mit kezdeni ezzel az egész helyzettel, mert ő egy jogi ember volt, egy jogász, aki azt próbálta meg kideríteni, hogy vajon a római jogrend ellen vétette Jézus. És ő nem tudott mit kezdeni azokkal a vallási dolgokkal, amikkel a főpapok és az írástudók jöttek elé, és amiket a nép hozott fel vádpontokként. Pilátus nem találta Jézust bűnösnek. A történészek már egybehangzóan állítják és kimutatták nekünk azt, hogy ez a Poncius Pilátus egy rendkívül véreskező és üldözési mániától szenvedő ember volt, aki minden kis apró rezdülést, vagy minden kis apró lázadást kész volt a legvéresebb és a legkegyetlenebb eszközökkel azonnal elfojtani, ami ott az ő területén a fennhatósága alatt történt, és ha ezzel összevetjük azt, hogy ő nem találta bűnösnek Jézust, akkor egészen megdöbbentő lehet, hogy mégis elítélték, és mégis elítéltette őt. Mert nagyon nagy a tét Pilátus számára ebben a történetben. Vagy nem ítéli el azt a Jézust, akiről ő is elmondja, hogy ártatlan, de ezzel veszélybe sodorhatja a saját maga karrierjét, a saját maga politikai helyzetét, azt a munkát, amit ő betöltött, azt a tisztséget, ami az övé volt ott azon a területen, és ahogyan János evangéliumában olvassuk, el is ültették a bogarat Pilátus fülébe az emberek, és mondták neki, hogy ha nem ítéli el Jézust, akkor talán majd azt fogják róla híresztelni, hogy ő nem jó barátja a császárnak, és a császár ellen dolgozik. Ez az egyik választási lehetősége Pilátusnak. A másik pedig az, hogy elítéli azt, akit ő maga nem tart bűnösnek, elnyomja a lelki ismeretét, mindent félretesz, és akkor megmenti magát, és megmenti a karrierjét. Vagy-vagy. És nagy kérdés számunkra is az, hogy, és mindannyiunk számára ez a választás. Jézus is elmondta azt nagyon sokszor, hogy amikor az Isten igazsága és a világ szerinti igazság között kell dönteni, már pedig nagyon sokszor van, hogy e kettő között kell dönteni, akkor nem történhet meg az ember életében az, hogy mindkét oldalon győztesen maradjunk meg. Ahogyan a szólásunk is mondja, hogy a kecske is jól lakjon, de a káposzta is megmaradjon. Nagyon sokszor szeretnénk így dönteni. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Pilátus egy pogány ember volt. Ő nem tapasztalhatta meg azt, amit mi már egészen biztosan nagyon sokszor átéltünk és megtapasztaltunk, hogy amikor akár egy társaság, akár egy élethelyzet felkínál nekünk egy lehetőséget, és mi megállapítjuk, hogy ez a lehetőség, ez egy olyan lehetőség, amire most nemet kell mondani, mert ez az Isten akarata, az Isten igéje és törvénye előtt van, és hogyha ott nemet mondunk, és tulajdonképpen veszítünk ott a világ szemében, és lehet, hogy mások is azt mondják, hogy mi ilyen vesztesek vagyunk, hogy ezzel nem élünk, és nem ragadjuk meg az ilyen lehetőségeket, akkor az Isten oldalán viszont a másik oldalon egyből győztesként kerülünk ki. És a kettő együtt, bármennyire is szeretnénk, sohasem megy. És valamit megérezhetett ebből a szorongató érzésből Pilátus is, és talán ezért is adta vissza a döntés lehetőségét a népnek, azonban ez a történet mutatja meg nekünk a legélesebben azt az egész Szentírás összes története közül, hogy amikor az ember egy döntési helyzetbe kerül, és tudja, hogy mi az igazság, de mégsem mer mellette kiállni, és úgy szívesen elodázza ezt a döntési lehetőséget, akkor tulajdonképpen az ember már döntött is, és mégpedig a hamisság mellett döntött. Tudta jól Pilátus, hogy a nép miért hozta oda Jézust, és tudta nagyon jól Pilátus, hogyha visszaadja ezt a döntési lehetőséget nekik, akkor egészen biztosan ők nem fogják felmenteni Jézust, és akkor el kell őt ítélni, és mindenképpen halálra kell küldeni. Nagyon veszélyes dolog nem dönteni, és abba ringatni magunkat, hogy majd az idő vagy mások valahogyan megoldják a helyzeteinket. És olyan még, ugye tudjuk, hogy még soha nem volt, hogy valahogy ne lett volna, és talán ebben bízunk nagyon sokszor, de ez az ige is rámutat arra, hogy ez egy veszélyes területe az életnek, mert amikor az ember lemond az igazság kereséséről, annak a megtalálásáról és a mellette való határozott kiállásról, akkor már rögtön döntött is, mert a nem döntés is döntés. A történet következő szereplője, Barabás, Márk nagyon részletesen leírja azt, ő írja le a legrészletesebben az összes evangélista közül, hogy miért is volt börtönben ez az ember, aki egy politikai lázadás során olyan messzire ment, hogy gyilkosságot követett el. És amikor Jézus és Barabás áll egymás mellett, ott a nép előtt, az emberek előtt, akkor ez tulajdonképpen ez az egész helyzet magában hordozza azt, amivel számtalanszor találkozunk mi is az életünkben, hogy vagy igent mondunk Istennek a hatalmára, és arra, hogy ráépítjük az életünket, akiről tudjuk jól, és tapasztaljuk, hogy mindig csak is az igazság és a szeretet eszközeivel uralkodik az életünkben, vagy hagyjuk, hogy a nagyon is konkrétra és a nagyon is kézzelfoghatóra épüljön az életünk. Amikor Jézus a küldetése elején kiment a pusztába, hogy 40 napig böjtöljön, és az Istennel együtt legyen, az Atyával még szorosabb kapcsolatban legyen ebben a csendben, akkor voltak éppen az ördög, amikor őt megkísértette, ezt egy ilyen, ehhez nagyon hasonló dilemmát vetett fel Jézusnak. Így akarta őt megtörni, hogy Jézus válassza az Isten helyett a nagyon is e világit, ami kézzel fogható, ami mindig csak úgy karnyújtásnyira van az ember előtt. Azt mondta akkor az ördög Jézusnak, hogy hagyja abba ezt a böjtöt, hagyja abba ezt a lelki kapcsolatot az Úrral, nem kell neki Istenre figyelnie. Hogyha megéhezett, akkor nyugodtan a köveket változtassa kenyérré, és tegye meg ezt bátran, és lakjon jól. És amikor Jézus meghirdette nekünk az Isten országát, akkor mindig hozzátette azt, hogy ez az Isten országa, az, hogy az Úr uralkodik rajtunk, ez nem egy ilyen egy nemzedékes feladat. Nem egy nemzedék alatt fog bekövetkezni, hogy az Isten teljesen kijelenti magát az embereknek, és nekünk sem egy nemzedékes feladat az, hogy építjük az Isten országát, és a Szentlélek által tevékenyen részt veszünk ebben. És ez nagyon lassan fog végbe menni, mert Isten türelmes és arra vár, hogy lehetőleg minél többen megtérjenek ő hozzá. És Barabás választása ebben a történetben nem más, mint hogy a nép dacol azzal, hogy Isten türelmes és Isten vár az emberre, és valahogy kimondják azt, hogy nekünk viszont nincsen türelmünk várni Istenre, nekünk nincsen türelmünk arra, hogy ő oldja meg az életünket, hogy ő hozzon majd nekünk szabadulást, mi szeretnénk mindezt kézbe venni. Gondolták, hogy ha itt van ez az ember előttünk, Barabás, aki mert valamit tenni azért, hogy a jóléti társadalom eljöjjön itt akár csak rövid időn belül, egy-két éven belül, akkor rá kell szavazni, és nem Jézusra, aki valami nagyon távoli megoldást mondott nekünk. Inkább bíztak meg abban, ami nagyon konkrét, ami nagyon kézzelfogható, és ott van az orruk előtt, mintsem az Isten legnagyobb ígéreteiben. És hogyha ugye az emberi történelmet egy kicsit megnézzük, vagy akár a mostani életünket, akkor láthatjuk, hogy az embernek mindig ebből volt a legnagyobb problémája, hogy elhitte azoknak az embereknek a szavát, akik azt mondták, hogy egy éven belül, öt éven belül, vagy 10 éven belül itt földi üdvösség lesz, és rájuk kell hallgatni, és ők fogják ezt elhozni. Nagy kísértés mindenkor az, hogy az igazság és a hamisság közti döntésünkben Sokszor épp az mutatja magát igaznak, ami a pillanatnyi, és ami ez a nagyon gyorsan elérhető az életünkben. Azért vált ez a hamisság igazsággá az emberek szemében akkor és ott Jézus perében, mert nem ismerték fel azt, hogy Isten nem a rövid távú pillanatnyi emberi igényeket szeretné teljesíteni, mert ebből aztán nagyon sokféle van, és nagyon összekuszálódna minden. Nem azt akarja teljesíteni, amit Barabás felkínált, hanem a beteljesülést, az egész életünknek a megtartását nyújtja. És az igazság harmadik megtiprója pedig maga az egész nép, a zsidó nép közössége. Az Isten népe, tudjuk jól, hogy mindig az ígéretek és a reménység gyülekezete. Isten annyi ígéretet tett már nekünk. Ígéretet tett Noénak, Ábrahámnak, Mózesnek, hogyha ráépítik az életüket, és tényleg elhiszik azt, hogy ő majd el fogja őket juttatni abba a célba, amit megígért, akkor ez be is tartja, és így is lett. És amikor ez a nép fogságban volt, és érezték a nagy szorongattatást ott a messzi távolban, akkor megígérte nekik, hogy meg fognak szabadulni, ha hisznek benne, és valóban így is lett. Isten népének ebben a világban mindig van egy célja, mindig van egy Istentől kapott ígéret, egy reménység, ami felé az egész életünk tart, és amelyben meg is tart minket Isten. A nép itt azzal, hogy lemond az igazságról, és a hamisat állítja be igazként Barabás személyében, tulajdonképpen lemond a reménységről. Ez a nép, aki már annyiszor megtapasztalt, hogy az Isten mond valamit, és az úgy lesz, itt azt mondják ki, hogy de a messiás nekünk már nem kell. A megváltás az nekünk már nem kell. Nekünk már elég volt ennyi, amit Isten tett értünk. Nem kellenek az ígéretek, és nem kell a remény. És ennél nagyobb tragédia soha nem érheti az embert, mint hogy az Isten által kapott ígéretekről feledkezik meg, és ezekről mond le. Isten ugyanis azért szól hozzánk, és azért mond valamit az életünk jövőjéről mindig, és azért tesz ígéreteket nekünk, hogy megértsük az egész életünket. A reménység nélküli ember ugyanis, amikor szemléli ezt a világot, benne a saját maga életét és az őt körülvevő emberek életét, akkor valami olyasmit lát ebből a világból, ahhoz tudnám hasonlítani, mintha egy könyvet a kezünkbe vennénk, amit egy olyan idegen nyelven írtak, ami nyelvet mi nem ismerünk és nem beszélünk és nem tudunk olvasni. A reménység nélküli világ ugyanis egy olvashatatlan, érthetetlen és értelmezhetetlen világ. Ezért hirdetik sokan talán ma is azt, hogy nincs már olyan, hogy egy és egyetlen igazság, hanem annyiféle igazság van, és mindig az adott szituáció dönti el azt, hogy éppen melyik az érvényes ezek közül. Ilyen a reményét vesztett ember, mert aki erről lemond, annak a jelene is nagyon zavarossá és zavarba ejtővé válik. Most, hogy ezeket úgy végigvettük és megértettük, még inkább elcsodálkozunk azon, hogy ebben a csaló társaságban áll meg egyedüliként Jézus Krisztus. A történet elején nem tagadja, sőt a hallgatásával elfogadja Pilátus kérdését, hogy igen, itt az az igazság, hogy ő a zsidók királya, ez itt az igazság. A történet végén pedig azt olvassuk, hogy az emberek ennek megfelelően csúfolják és kínozzák meg. A bűnbak az ószövetségi törvény értelmében egy olyan állat, egy olyan áldozati állat volt, akire a pap közben járásával ráruházták valahogyan az egész népnek a bűnét, és utána kivitték a pusztába ezt az áldozati állatot, a bűnbakot, és ott magára hagyták. Innét származik egyébként nyilván a hétköznapi értelemben is vett bűnbak, vagy bűnbak képzés, vagy bűnbak keresés szavaink is. Ma pedig talán ezt a bűnbak keresést mindennél erősebben gyakoroljuk. Ugyanis a modern lélektan, és talán ennek következtében a társadalom valahogy abba ringatja magát, és arra rendezkedett be, hogy az embert megpróbáljuk mindig kivonni a felelősség alól, a saját magunk kudarcai és hibái miatt. Ki a felelős a kudarcainkért, az elhibázott döntéseinkért? Hát a szülők, akik rosszul neveltek fel. a házastárs, aki nem hagy kiteljesedni, a gyerek, aki miatt aggódnom kell, és hálátlan, és szófogadatlan, a kolléga, aki irigyen néz rám a munkahelyen, a főnököm, aki nem becsüli eléggé a munkámat, vagy a szomszédom, aki egyszerűen csak ilyen meg olyan ember. A bűnbak képzés kultúráját éljük, és ebben az egészben a legszörnyűbb és a legtragikusabb az, hogy hiába ruházzuk rá másokra a mi hibáinkat és a mi elkeseredésünket, attól még nem lesz megoldva ez az életünkben, és attól még ugyanúgy bennünk lesz mindaz. Ha senki más nem hibás a saját maga, ha senki sem hibás a saját életének hibáiért, elrontásáért, akkor abban a feszültségben élünk, hogy mindenki más pedig, vagy mindenki így egyenként a környezete életének az elrontója, ami szintén egy nagyon rossz és ördögi gondolat. És ebben a történetben az a megdöbbentő, hogy ez a bűnbak nem más, mint Jézus Krisztus. Ő a gúny király, akire bíbor színű palástot adnak, tövissel koronázzák, hamisan tisztelegnek neki szóval és térthajtással, mert Jézus Krisztus az, aki elhordozza sokszorosan mindazt a fájdalmat, dühöt, agressziót, amit lehet, hogy sokszor éppen a másik emberre öntünk ki, és a másik ember kapja meg tőlünk, és a sok hazugság és hamisság között itt van ebben a történetben az Isten szerinti igazság, hogy mindezeket a fájdalmakat Jézus valóban magára vette. Lehet, hogy a többiek, akik ezt megtették vele, a katonák, azt hitték, hogy ez csak egy színjáték, a gúnyolódásuk része, de Jézus Krisztus ezt valóban magára vette, elhordozta, és ezekkel együtt halt meg a kereszten. Az Isten igazsága és az egyetlen igazság ezen a világon éppen abban áll, hogy nem mások fogják megoldani a mi életünket, és nem mi leszünk azok, akik majd megoldják a mások életét, hanem Jézus Krisztus lesz az, aki mindezt megteszi, aki önmagát jelölte ki az egyetlen és tökéletes bűnbaknak, aki engedte, hogy ráterheljük mindazt az életünkben, ami nyomaszt minket. És ez az Isten igazsága, ez a megváltás csodája. A megváltásról nagyon sok mindent el szoktunk mondani, és el is lehet mondani. Ebben az összefüggésben a megváltás tulajdonképpen azt jelenti, hogy ismerjük az igazságot. Megváltottként élni azt jelenti, hogy ismerjük az igazságot, azt az egyetlen biztos tájékozódási pontot, ami alapján a világ újra olvashatóvá, újra értelmezhetővé és értelmessé válik, mert tudunk dönteni az igazság mellett, tudunk erőt meríteni az Isten szavából, megbízunk benne, és nem cseréljük fel semmi másra. És nem mondunk le arról a reménységről, hogy ő úgy tekint majd ránk, annak idején majd, mint akik igazak vagyunk ő előtte. Amikor János evangélista lejegyezte ugyanezt a történetet, amit Márk is, és leírta, hogy micsoda zűrzavar volt Jézus meghallgatása körül, akkor azt is leírta, hogy Pilátus, amikor már minden kérdést feltett, és már ő maga sem tudta, hogy kinek higgyen, és miben bízzon, akkor ebben a felfordulásban csak ennyit kérdezett meg, nagyon fáradtan, hogy akkor mi az igazság. És ő és a mindenki másnak a tragédiája az volt akkor és ott, hogy nem vették észre, hogy az igazság ott állt előttük Jézus Krisztus személyében. A mi áldásunk és a mi örömünk viszont az, hogy felismertük ezt az igazságot, aki már közöttünk és bennünk lakik Szent Lelke által. Amen.